Tegnap kialakultak az elődöntők a jégkorong világbajnokságon, hiszen a negyeddöntőkben Dánia, Kanada 2-1, Svédország, Csehország 5-2, Svájc, Ausztria 6-0 és Egyesült Államok, Finnország 5-2. Az elődöntő párosítása Svédország, Egyesült Államok és Svájc, Dánia, ha megnézzük ezt a négyest, mind a herningi csoportból érkeznek, azaz abból a csoportból, illetve három közülük abból a csoportból érkezik, amelyben a magyar válogatott szerepelt, és amelyben a magyar válogatott kiharcolta a bennmaradást az elit divízióban. A telefonvonal túlsó végén Szilasi Zoltánt, a magyar jégkorong válogatott másodedzőjét, illetve a Gyergyői Hoki Klub sportigazgatóját köszönhetem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Gratulálunk a teljesítményhez. Mekkora öröm volt ez a csapat számára?
Köszönjük szépen. Hát nyilván nagyon örültünk már a reptéren hazafele, mert ugye Norvégiától kikaptunk 1-0, és ha ott egy pontot szerzünk, akkor már bebiztosíthattuk volna a bennmaradást. Úgyhogy tehát nem kell semmilyen eufórikus ünneplésre gondolni, mert ugye azért azt gondolom, hogy sejthető volt, hogy Svájc győzelemmel fogja abszolválni a kazakok ellen azt a mérkőzést, ami ahhoz kellett, hogy matematikailag is meglegyünk, de ugye azért ott nagyon nehezen törte fel a Svájc a kazakokat az utolsó meccsen. Sokáig annak ellenére vezetett a kazak válogatott, hogy felborult a pálya, de a végén azért kidomborodott a svájciak erőfölénye, és ugye, mint ahogy ezt mindenki tudja, ebben lett biztos a bennmaradásunk. Nagyon örülünk, hogy bent tudtunk maradni, mert ez ugye még nem történt meg, és ugyanakkor nyilván van az emberben hiányérzet bizonyos meccseket tekintve, de ahogy a felvezetőben elhangzott, ugye a legjobb 4-3 a mi csoportunkból volt, vagy van jelen, és ugye például az a Dán, aki minket nagyon megpofozott, az tegnap megverte Kanadát az utolsó pillanatokban megfordítva a meccset, tehát ez is mutatja az erőviszonyokat, már pedig ez a Kanada most tényleg NHL szinten is extra klasszisokkal volt teletűzdelve. Ez mutatja azt, hogy a top 8, top 10 az mennyire erős, és mennyire együtt van, és ugye utána vagyunk mi, akik ott a maradék 6 csapat, aki ettől a top 8-tól, top 10-től azért elég messze van. Úgyhogy ennek tükrében is érdemes értékelni azt, hogy bennmaradtunk, mert nem egyszerű. Tehát nagyon más jégkorong zajlik ott.
Igen, aki követte a mérkőzéseket, azok láthatták, hogy talán a korcsolyázási sebességben egy kicsit másképp működnek ezek a top csapatok, mint a táblázat második felében álló együttesek, és talán a fizikai állapotuk is, azért a fizikai felkészítésük is egy kicsit, mintha jobb lenne. Ezt hogy érezték? Kívülről úgy látszott, hogy a magyar válogatott, főleg a világbajnokság második felében, mintha a második harmadtól kezdett volna fogyni.
Igen, összetett ez nagyon. Tehát azt mondanám, még a korcsolyázó sebesség az a legkisebb különbség. Tehát az egyenirányú korcsolyázó sebességünk kifejezetten jó, tehát ott a kivetítőn egy rendszernek a köszönhetően a nézők is láthatták a leggyorsabb játékost, a leggyorsabb lövést, a jégidőt, a eredményes passzokat. Tehát van egy ilyen szoftverrendszer, ami ezt az átcsoportos vében egyébként van egy elit bajnokság, aki használja ezt a rendszert, egy szenzor van a mezben, és ezáltal lehet nézni ezeket a mutatókat. Ezekben azért olyan bődületes elmaradásaink nem voltak. A fizikum az, hogy nem vagyunk jó atléták, én ezt 10-12 éve szajkozom Magyarországon, és mindenfele, amerre nekünk hatásunk van a munkákra, én ebben óriási elmaradást látok. Tehát olyan atléták ezek az elit játékosok, tehát az egy dolog, hogy kisebbek vagyunk. Ez azt gondolom, hogy genetika, kicsit a fajtánkra visszavezethető, bár azért egyre több gyerek van Magyarországon, és most a Anyaországról beszélek, ugye közel 9000 igazolt játékos van, mióta a tórendszer van, tehát ezáltal nagyszámok törvények alapján nagyobb gyerekek vannak, tehát az én generációmhoz képest egy mostani fiválogatott sokkal nagyobb méretű fickókból áll, mint amilyenek mi voltunk. De el vagyunk maradva e tekintetben is. De ettől függetlenül izomzatilag is, jégkorong izomzatilag óriási az elmaradásunk. Ugye ez a kluboknak nagyon jó lecke, és nagyon bízom benne, hogy minél több helyen ezt meghallják, és nem kritikaként fogják ezt felfogni, hanem az, hogy bele kell állni a száraz munkába. Gyakorlatilag szárazon szinte többet kell edzeni, mint jégen, éves viszonylatban. Ez nem kérdés, ez azt gondolom, hogy mi a Gyergyút is ebbe az irányba próbáljuk terelni évek óta, de ez megerősített megint ez a VB, hogy a bot csatákban, tehát a bot a bot elleni csatákban, a test a test elleni kis területes játékokban gyengébbek vagyunk. A másik nagyon nagy különbség, még kettőt fogok felsorolni, ebből az egyik az a lövőerő, és ez is fizikum és technika kérdése, ebbe el vagyunk maradva, illetőleg a játékolvasási sebesség. Tehát ugye a jégkorong az egy nagyon gyors játék, tehát itt másodpercek alatt koronggal vagy, illetve következő másodpercek a korongért, és mind a két játékhelyzetben kétféle helyzet van. Ugye amikor koronggal vagy támad, abból egy embernél van a korong, négy ember támad. És a korong nélküli emberek is segítik a támadást. Ugyanez van védekezésben. Elveszíted a korongot, egy ember a korongos ember ellen védekezik, a másik négy a már korongos emberek elleni. Tehát ez négy játékhelyzet. És ezeknek a folyamatos cserélődésébe vagyunk lemaradva nagyon. És ugye ez olvasás és a reagálás, tehát a mozgás. És ezt csak úgy tudod gyakorolni, hogyha az edzéseken is minél több meccsszituációs gyakorlat van, tehát úgymond a könnyed flow gyakorlatokat el kell felejteni, és minél több úgymond game-like, csúnya magyarsággal game-like gyakorlatot, tehát játék meccszerű gyakorlatot csinálsz, minél több kis területes játékkal, hogy a döntési sebesség meg tudjon nőni, illetve a kompetitív környezet megszinten, tehát minél jobb bajnokságokat kell játszani, a fiatalokat minél hamarabb kiküldeni a skandináv országokba, Svájcba, Csehországba, ahol valószínű, hogy nyilván a mi edzőink is igyekeznek, és mi is mindent megteszünk a klubjaikon belül, hogy fejlesztjük a edzőinket, de egyszerűen máshol jobbak a bajnokságok, és ez borzasztóan számít, hogy milyen a kompetitív környezet. De visszatérve az erőnlétre, ez nem függvénye a kompetitív környezetnek, itt a kompetitívnek kell a játékosnak saját magával szemben lenni, illetve az edzőknek, hogy ténylegesen felfogják, hogy mennyire fontos a fizikai felkészítés.
Ha egy kicsit végig tekintünk a mérkőzéseken, ugye volt a kazakok elleni 4-2-es győzelem, közel állt a válogatott Norvégiához is, ott mindössze egy gól döntött az északiak javára. Volt egy olyan mérkőzés, amelyben talán egy picit többet bíztak a szurkolók, éppen a dánok ellen, azok a dánok ellen, akik nem álltak nagyon jól akkor a táblázatban. Ugye a németek, az amerikaiak, a csehek elleni mérkőzést valahol, talán a svájciak ellenit is valahol ebből az egyenletből ki lehet venni, hiszen ezek a hagyományosan erős nemzetek. Melyik volt az a meccs, amely a legjobban mutatta azt, hogy mit tud a magyar válogatott?
Nem csak az eredmény miatt, hanem a maga a játékképe miatt is, az a kazak. Tehát ott nagyon jól jégkorongoztunk, jó kapus teljesítménnyel, jól védekeztünk, 5-5-ben nem kaptunk volt azon a mérkőzésen, lőttünk előnyből, 6-4-re kaptunk a végén egy gólt, meg 5-4-be, vagy 4-5-be egyet, illetőleg jó volt a mezőnyben is a játékunk, ott minden összeállt nagyon jól, vagy nagyon... nagyon egyértelmű győzelem volt, nem sima, de egyértelmű győzelem volt. És ugye augusztusban az olimpiai selejtezőn találkoztunk Kazahsztánnal, ott is gólhelyzetek tekintetében kétszer annyi gólhelyzetünk volt, ott ők nagyon eredményesen kihasználták a kevés gólhelyzetüket, és most még kevesebbet adtunk nekik. És azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy KHL Baris Astana gerincre épült csapat, Európa egyik top bajnokságából jönnek, ugye volt orosz tagállamról beszélünk, vagy szovjet tagállamról, ahol nagyon az orosz iskola van, tehát nagyon képzett játékosok voltak. Nyilván a csehek ellen, ha a top csapatokat nézzük, ugye USA ellen azt mondom, hogy Németországon ott még volt egy némi megilletődöttség, főleg az első német meccsen, és ugye a csehek ellen egyébként a 6-0 ellenére ott kétharmadig nagyon jól hokiztunk, de egyszerűen, ha nem, itt kimarad egy 10-12 másodperc, azonnal megbüntetnek, mert olyan képességekkel rendelkeznek az ellenfelek. A dán meccs jött a cseh meccs másnapján, hát ott nem voltunk toppon, vezettünk 2-0-ra, egy pillanatig se lehetett azt érezni, hogy ott meccsbe vagyunk. Nyilván ez az, hogy a cseh a világbajnoki címvédő után egy dánnal játszol, akit egyébként Miskolcon meg is vertünk, és talán ez egy kicsit elhitethette a közvéleménnyel, és lehet, hogy egy picit velünk is, hogy ott nyerni fogunk. Egyébként ez sem lehetetlen dolog, de azért azt meg kell nézni a tegnap esti eredményt, hogy egy ilyen óriás esélyes Kanada ellen, amiben mondom a Four Nation Tournament legalább 5 játékos itt volt, tehát a top kanadai válogatottból. Ugye a neveket, ha végignézett, hogy McKinnon, Crosby, Konecny, Sanheim, a kapus, a Binnington, tehát tényleg olyan fickók jöttek, akik az NHL-be is top-top játékos, és kikap Dániától úgy, hogy végig vezeti a meccset, úgy, hogy a dán lehokizza őket a harmadik harmadban 22-10-es gólarányjal, tehát így nem lepő a 8-2. Plusz ugye 9 ember itt jött a dánoknak, most már az élelszer 10, ahhoz képest, ami Miskolcon járt. Tehát a merítés, nekünk ugye mi nem tudtunk NHL-ből várni játékos, de még top Európai Ligából sem. Viszont ez is mutatja azt, hogy azért mennyit lépett előre a magyar muki, hogy rendkívül fiatal keretű volt. Tehát nekünk volt egy 16 éves Szombor Domárunk, aki még rácska volt, és nem lógott ki, és igenis megállta a helyét. Ez azért mutatja azt, hogy ez az elmúlt 10x év a TAO-val nem is telt olyan rosszul. Nyilván minden lehetne jobb, de mondom még egyszer, ez az elődöntő párosítás, illetve a tegnapi negyed döntők azért megmutatták azt, hogy nem ér minket Dánia, és nem mencsétként mondom, csak a reálisan kell látni ezt a képet, hogyha mi ott nem nyújtjuk a topunkat, és nem vagyunk úgymond pihentek. Tehát valószínű, hogy nekünk a következő lépcső az, hogy kezeljük a 24 órán belül a két meccset.
Sőt, kevesebb, mint 24 órán belül.
Igen, talán ott meg volt a 20, az elsőnél nem volt 24 óra, mert ugye játszottunk délután a némettel, és utána délbe játszottunk az USA-val, az is nagyon megterhelő volt, de ugye ez a följutó csapatoknak a hátránya, hogy nekik a legrosszabb a sorsolásuk, hát avval, hogy bennmaradtunk, avval már léptünk ebben előre, mert már nekünk jobb lesz a sorsolásunk, mint amilyen idén volt, illetőleg azért fájlalom a norvég, hogy nem tudtunk ott egy gólt lőni, mert ha ott az megvan, akkor 6. helyen végeztünk volna a csoportba, és akkor még jobb lesz volna a sorsolásunk, de ne legyünk telhetetlenek, mert végül is a célunkat elértük.
Mennyire vett ki a srácokból 6 mérkőzés, ugye a norvégokkal volt az utolsó, és az akár sorsdöntő is lehetett volna, ha egy picit másképp alakulnak ott az eredmények. Hogy látta a fiúk a maradék energiájukat, mindent bele tudtak adni ebbe a mérkőzésbe? Volt még ott a zöld vonalból egy kicsi, vagy már mindenki piroson villogott?
Hát ugye megfelelő technológiával az adatokat láttuk mi a fiúknak, az egyéni adataikat egy órás rendszernek köszönhetően, amivel végig tudtuk követni a feltöltődéseket, az alvási fázisukat. Tehát ez azért nyilván az akkumulátorban már nem sok volt, de azt gondolom, hogy ez másokkal is így van, csak itt, amiről elején beszéltünk, hogy milyen alapokkal érkezel, hogy mennyi valakinek, mit tudom, 100 literes a tankja, nekünk csak mondjuk 50. És ebbe kell előre lépnünk, hogy nyilván mindenki fogy, tehát mindenkinek a szezon vége, mindenki, itt május végéről beszélünk, és még hoki van, ugye ennél csak az NHL nyúlik tovább, tehát ebbe kell előre lépni. Egyébként ez a 10-11 nap 7 mérkőzés, ez nagyon combos, ez brutálisan sok, tehát ezt nem sok sportág csinálja. Ráadásul egy ilyen fizikai sportág, amiben sok az ütközés, rendkívül gyors a játék. Nyilván nem voltunk frissek, de azt gondolom nem is ez volt a döntő a norvég ellen, mert nem ezért nem lőttünk volt, hanem inkább a lövő mentalitásunk az nem volt jó. Tehát sokszor lőhettünk volna, kapura tehettünk volna dolgokat, és nem tettük meg, és ez egy nagyon lövésszegény meccs volt, mert 17-25 volt a lövés arány a norvégoknak, ők egyet lőttek be, mi pedig egyet sem. Mi háromszor eltaláltuk a vasat tesszünkre, de hát ez azt is mutatja, hogy még többször kell eltalálni a kaput, hogy azok a vasak befele menjenek, nem kifele. Úgyhogy ebben ott más volt a lecke, tehát ez, hogy egy ilyen ízes meccset egy jobb támadó vagy jobblövő mentalitással, és ha van lövésed, akkor abból három jó dolog szokott kisülni, a buli, a kipattanó vagy a gól, mind a három a miénk, de ha nem lősz eleget kapura, akkor vagy nem lesz elég második helyzetet, tehát kipattanód, vagy nem lősz elég gólt, vagy nem lesz elég támadó bulid, és az ellenfél visszahordja a korongot. Mondom még egyszer, a védekezésünk az teljesen oké volt ezen a napig meccsen, ott a támadásba kellett volna egyszerűbben a kapujukat megközelíteni, és sajnos ebbe voltunk szerintem halványabbak, úgyhogy ebből kell tanulni a következő szezonban.
Apropó bulik, annyira feltűnő volt a dánok elleni mérkőzésen, hogy a dán csapat szinte minden bulit megnyert. Hogy lehet ezt gyakorolni, hiszen az egy óriási előnyt jelent minden csapat számára, hogyha elhozza a bulit?
Igen, hát nem mindegy, hogy attól a pillanattól kezdve koronggal kezdeményezel, vagy pedig elkezded üldözni a korongot. Ezt úgy lehet gyakorolni, hogy dobálod a játékosoknak az edzés végén, illetve nyilván megvannak azok a játékrendszerek, a vesztett és a győztes korongelhozatalokkal, ugye itt is, amiről beszéltem, hogy a döntési sebesség, tehát hogy másodperc része alatt tudni kell, hogy oké, megvan a terv a támadásra, de ugye egyébként mi azt mondjuk a játékosoknak, illetve az edzők nagy többsége, hogy 65%-ban úgy készüljél, hogy veszted a bulit, mert az első a védekezés. Ha megvan, akkor is tudnod kell, tehát ott a centerek, vagy a bulizó játékos hívja az adott játékot, az adott helyszínhez, bulipontthoz képest, hogy mi lesz a mondás. Nyilván ezt megelőzi egy ellenfél elemzés, hogy például ember-embert védekeznek, vagy váltanak, ha ők veszítenek a saját harmadukba, buliba, erre megvannak a megfelelő buliformációink, ezekből választ a center, mert mondjuk mindegyikre van 2-3 opció, és akkor abból tudni fogja, hogy oké, ezt játsszuk, mondjuk X a játéktervünk, ha nyerünk, de abból az X-ből mi fog történni, ha veszítjük, ki lesz a magas ember, ki lesz a védekező magas ember, tehát ezek le vannak osztva, és mondom, ezeket ők betanulják, mint a leckét, viszont azt, hogy a bulit milyen ütembe, tehát ez kell egy ütemérzék, kell egy fizikum, mert valamikor ott marad a ponton a korong, és akkor be kell forgatnod úgy a testedet, hogy megtartsd addig az ellenfelet, hogy még a kollégád oda nem ér, és ki nem veszi a pontról. Tehát ez egy összetett dolog, technika, fizikum és ritmus érzék, és mondom még egyszer, ezt csak úgy lehet gyakorolni, hogy dobálja az edző játékosoknak a bulit az edzés végén sokszor, sokat.
Ezt a dánok remekül csinálták azon a mérkőzésen, legalábbis.
Igen, egyébként szerintem ez egy magyar hiányosság, ebben mindenképpen jobbnak kell lenni. Ezt elmondhatom a szűkebb pátriámról, hogy ugye Gyergyó, idén jobban néztünk ki buliba, tavaly nem annyira. A Brassó ebbe borzasztó erős, hogy a Brassó akkori játékos kerete, tehát ez mondom még egyszer, ehhez kell az egyén is, aki jól bulizik, tehát vannak erre specialisták.
Már említette a Szongott Domán nevét, ugye június 8-án lesz 17 éves, egy nagyon-nagyon fiatal játékos, de hát voltak még majdnem hasonló korúak, mint például Laskavi Ferenc. Hogyan állták meg a helyüket a fiatalok, és mennyire sikerül a fiatalítás? Mert ugye azért látjuk, egy kicsit generációváltás van most jelen pillanatban, valamilyen szinten.
Igen, igyekeztünk minél több fiatalt kipróbálni idén, ugye mióta Mogyi a szövetség, kapitány Majoros Gergő, azóta ugye csináltuk tavaly nyáron egy jó 25-ös programot, ami a nyári hónapokban ilyen háromnapos összetartásokat jelent, ami különböző egyéni taktikai elemeket gyakoroltunk. Ugye ez június 16-18-án folytatódik is, most rögtön nem sokára. Ott is a 25 alatti, tehát a 2001 és az annál fiatalabbakat fogjuk meghívni nagyobb létszámba. Már ugye a VB-nek a konzekvenciáit levonva ott meg lesznek a témakörök, és lesz egy ilyen júliusban is. Tehát a srácokat ott kezdtük el már nézni, és ugye volt több fiatal is, akik ugye a rostákon itt a vágásoknál kikerültek a VB előtt, de azt gondolom, hogy ez a két srác ez jól szerepelt nagyon. Ugye a Domár velünk van augusztus óta, Laskai Feri, ugye ilyen-olyan okok miatt junior VB volt akkor ő se, és a domány sem tudott jönni, vagy beteg volt, mikor meghívtuk, de most már a végbészelkészülésnél ott volt. Ő egy befejező vénával rendelkező csatár, Újpesten van, jó a mérete, szépen ott maradt a VB-ig, és ugye emberelőnyben használható, teljesen jól lát a pályán, nagyon jó lövése van, nyilván neki is fizikálisan rengeteget kell erősödni, taktikai fegyelmet megtanulni, de hát ez teljesen normális ebbe a korba, de egyértelműen jelezték, hogy nem szeppentek meg ezen a szinten, és maradandót tudtak csinálni ezeken a mérkőzéseken is. Úgyhogy szép jövő előtt állnak. Hát nagyon bízom benne, hogy a karrierük az úgy fog íválni, hogy minél magasabb szintű bajnokságba tudnak játszani, és akkor még sok örömünk lehet ezekben a legényekben.
Történelmi tett, tehát a magyar jégkorong válogatott benn maradt az elit divízióban, és lehet folytatni ezt majd a következő világbajnokságon. Szilasi Zoltán, nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és ennyire részletesen ki tudtuk elemezni egy kicsit a világbajnokságot. És várjuk haza Gyergyóba.
Igyekszem, köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra, addig is jó pihenést.
Köszönöm szépen.